Szeretnék felolvasni egy igeszakaszt az imádkozás előtt, és pedig a 77. Zsoltárt. A 77. Zsoltár a 4. verstől. Ha Istenre gondolok, úgy sóhajtoznom kell. Ha elmerengek, a szellemem kétségbe esik. Te tartod nyitva szemhéjaimat, tele vagyok nyugtalansággal, és nem tudok beszélni. A régi időkről elmélkedem, a rég elmúlt, a tovatűnt évekre, éjszaka a húros hangszeres játékomra gondolok, elmélkedek a szívemben, és a szellemem tépelődik, és azt kérdezi, avagy örökre eltaszít-e a mindenható, és soha többé nem lesz könyörületes, kimerült-e az ő jósága örökre, az ő ígéretei végleg megszűntek minden időkre, elfelejtette Isten irgalmasnak lenni, vagy haragjában elzárja az ő irgalmasságát, akkor azt mondtam magamnak, ez fájdalmasan megszomorít, aggaszt engem, hogy a magasságos eljárási szabályzatai megváltozott volna. Meg akarok emlékezni az Úr cselekedeteiről, és megemlékezem csodáidról a régi időkből. Megfontolom minden cselekedetedet, és fontolóra akarom venni a te csodáidat. Ó Istenem, magasztos a te útat, hol van olyan nagyszerű istenség, mint te, ó Isten? Te vagy az Isten, aki csodákat tesz. Te megmutattad a te hatalmadat a nemzeteknek. Erős karral váltottad meg a te népedet, a Jákob és József gyermekeit. Amikor a vizek megláttak téged, ó Isten, amikor a vizek megláttak téged, megremegtek, még a tenger mélységei is, vagy annak árjai is megremegtek és reszkedtek. Eddig Istennek eme drága és szent igéje. A zsoltárokban minden olyan helyzet le van írva, vagy ecsetelve van, amelyben az ember találhatja magát. Minden zsoltárban, de még minden versben is már egy új gondolat, egy teljesen új helyzet juthat kifejezésre, vagy leírásra. De valahogy az egész emberi élet annak minden hullámvölgyével, csúcsokkal és mélypontokkal, mindazzal, amin keresztül kell mennünk, le lett írva. És amikor az ember szükségállapotba kerül, amikor reménytelen helyzetbe kerül, akkor biztosan nem az első Mózes könyvében fog olvasni, hanem kinyitja a zsoltárokat, és tanácsot kér Istentől, és valahogy és valahol meg is fogja azt találni. Isten embereinek, Dávidnak és másoknak különböző útakon kellett járniuk, olyan útakat, amelyeket talán neked és nekem is végig kell járnunk, anélkül, hogy végig akarnánk azt járni. És Istennek van egy meghatározott célja vele, anélkül, hogy ezt rögtön megértenénk. A zsoltárokban le vannak írva Isten nagyszerű tettei, de pontosan úgy egy olyan személynek a belső kétségbeesése is, akit Isten megáldott, de aztán megpróbáltatásokon kell keresztül mennie. Itt minden helyzetünkre megfelelő választ találunk. És ha elolvassuk ezt az egyik verset, itt a hetedik verset, éjszaka a húros hangszeres játékomra gondolok. Volt olyan időszak, amikor a zsoltáros nem gondolt arra, hogy a húrokat pengetni fogja, hanem a húros hangszeren játszott is, pengette a húrokat. Azonban most visszagondol azokra a dicsőséges időkre, az éneklésre és a játszadozásra, de pillanatnyilag nem énekel, egyelőre nem is játszik, csak visszagondol az áldott időkre, amikor énekelt is, amikor játszott is. Most inkább tépelődik, most elgondolkodik, sőt, elkeseredetten arra a kétségbe esett kijelentésre jut, és azt mondja, vajon megváltoztak-e az Isten eljárási szabályzatai? Ez volt az ő kérdése. Nem. Isten eljárási szabályzatai nem változtak, és nem is fognak változni. De a te helyzeted és az én helyzetem az ugyanhogy változhat. És hirtelen már nem értjük meg az Isten útjait, ezért mondja Pál apostol is a római levélben, milyen felfoghatatlanok a te útaid, ó Uram, és milyen kifürkészhetetlenek a te ítéleteid. Isten talán olyan útakon vezet téged és engem, amelyekre soha többé nem mennénk. Olyan útakon vezet téged, olyan útakon vezet engem, amelyeken megrázzuk a fejünket, és azt mondjuk, hogyan is volt ez lehetséges. Az utazásunk végén rájövünk, és meg fogjuk állapítani, hogy Istennek mindennel megvolt az ő célja és értelme. És ha az lenne, hogy megszabaduljunk önmagunktól, és teljesen a kegyelemtől függjünk, talán azért, hogy másoknak szolgálhassunk, hogy képesek legyünk rajtuk segíteni, de nem felülről lefele nézve, hanem, ahogy a zsoltáros mondja, a mélységből kiáltok hozzád, ó Uram. Most ehhez az ígéhez, bár még mindig bevezető ígeversek, szeretnék felolvasni még egy másodikat is, amely egy héttel ezelőtt nagy áldássá vált számunkra, és amelyre az Úr közvetlenül válaszolt is azután. Az Ézsaiás 51. fejezetéből a 3. verstől. Mert vígasztalást ad az Úr Sionnak, vígasztalást minden rombadőlt városainak, és paradicsommá teszi az ő pusztáját, az ő kietlenségét, és Isten kertjévé a sztyeppét. Örvendezés és vígasság lesz benne, hálaének és húros hangszeren való játék. Nos, ha most összehasonlítjuk ezt a két bibliai ígeszakaszt egymással, és közös nevezőre hozzuk őket, akkor a Zsoltárban emlékeztetést találunk arra, hogy mit végzett Isten a ma dicsőséges időkben. És itt az Ézsás prófétánál olvashatjuk azt az ígéretet, hogy újból meg fog áldani, hogy paradicsomot teremt a pusztaságból, a kietlenségből, Isten kertjét hozza létre, és hogy örvendezést és ujongást fog teremteni benne, és újra hálaadás és éneklés lesz ott húros hangszeren való játék. És én mélyen megörültem ennek az íge szavának, és úgy vettem, mint egy ígéretet, amely közvetlenül minket érint, és nekünk is szól. És befejeztük volt a prédikációt, és nagyon röviden imádkoztunk, és jött egy dicsőséges ének két versszakkal, egy másik nyelven, majd a mi nyelvünkön is. És a fordítás, amelyet szintén Isten szelleme adott, vagy Isten szelleme által lett adva, így szól. Amit a szemek soha nem láttak, amit a fülek még soha nem hallottak, azt végzi el Isten velünk, mert hallottuk az ő szavát, vagy tudomásul vettük az ő szavát. Ez nagyon rendkívüli volt számomra, és mindannyiunk számára. A második versszakban így szól. Ezért dicsérjen téged az én lelkem, ezért dicsérjen a szív és a száj, mert hitben láttuk, amit te megismertettél velünk. Ó Isten! Ez nagyszerű volt. Nem csak akusztikailag hallottuk, hanem tanú is voltunk annak, hogy a légkör megtelt Isten szellemével, és a szívünk megteltek hálaadással. Ha önmagunkra nézünk, azt kellene mondjuk, Uram, vegyél bárkit, akit akarsz, és tedd, amit akarsz, de hagyj engem békén. És azután váratlanul jön a prédikáció után ez az íge az Ézsaiás 51-ből, a szellem által adott vígasztalás, amit a szemek soha nem láttak, amit a fülek soha nem hallottak, azt végzi el Isten velünk, mert hallottuk az ő szavát. Nekünk nincsenek értelmezéseink, nekünk nincsenek saját véleményeink sem. Mi tudomásul vettük az ő szavát, és az ő szava, az ő ígéretei, valamennyi ígéretei, igenek és ammenek. És nem hiába hallottuk azt, hanem a szellem által megnyilatkozott előttünk, és át lett lényegítve. Ti talán azt mondhatjátok, hogy vagy az egyén, vagy mindenki láthat-e már valamit ebből. Hitben látjuk Jézus Krisztus mennyasszonyi gyülekezetének a beteljesedését, a tökéletességre jutását. Isten ígéretbe adta, és ő meg is fogja tenni. Talán visszatérhetünk erre a témára még más szentírási ige szakaszokkal. Most pedig hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt, és kérjük Istent arra, hogy adja az ő áldását. Hadd hajtsuk meg a fejeinket és a szívünket is, amennyiben Isten erre kegyelmet ad nekünk. Mennyei Atyánk! Összegyűltünk valamennyien közösen a te szent arcod előtt, és kérünk téged, vedd ezt az Isten tiszteletet a te kezedbe, a te szent szellemet vezetése alá. Bár lenne, hogy az így szól az Úr, az íge szava, ne csak elhangzott volna hozzánk, hanem hadd tartozzunk azok közé, akik az íke teljes kihatását megtapasztalva osztoznak benne, és elérik annak beteljesedését. Szeretett Uram, bocsáss meg mindent, ami nincs a te tetszésedre neked. Boríts be engem és minket, mindannyiunkat a te drága véreddel. Megváltom, bár lenne, hogy az ellenség elveszítse minden jogigényét velem szemben és mindazokkal szemben, akik hallják a te szavadat. Bár lenne, hogy a te győzelmed, Istenem, megnyilvánuljon tettekben, és erősítsd meg hitünket ma. Végy fogjul minden gondolatokat, amely elvonja és elteríthetne minket. Végy a te akaratodnak való engedelmessége alá. Tégy annak fogjává, a te akaratodnak fogjává, Uram. Erre nem vagyunk képesek, és én a legkevésbé. Ezért kérek tőled segítséget és kegyelmet. Ejts teljesen fogjul minket. Nyilatkoztasd ki magad olyan módon, hogy mindenki érezze és megtapasztalja a te jelenlétedet. Tégy minket egyé te benned, ami Urunk és megváltunkban. Vegyél el mindent, ami ellened vagy egymás ellen is irányulhatna. Távolítsd el közülünk, szívünkből, gondolatainkból mindent, ami ellened vagy egymás ellen irányulhat. Tégy minket új emberré, megtisztulva és megmosakodva a te véredben, te Isten báránya, megszentelten a te igazságodban, vezetve a te szellemed által, és neked ajánljuk ezt az összejövetelt is. Mentsd meg az elveszetteket, szabadíts meg mindazokat, akik meg vannak terhelve, és gyógyíts meg minden beteget. Dicsőítsd meg te magad, a te nevedet, úgy, ahogyan azt tennéd, ha láthatóan itt lehetnél közöttünk. Megváltom, kérlek téged, légy kegyelmes irántunk, és nyilatkoztasd ki magad hatalmas módon. Hála legyen neked, és imádat az Úr Jézus nevében. Amen. Én szívből hálát adok az Úrnak, hogy hihetünk, hogy képesek vagyunk úgy hinni, ahogy a Szentírás mondja. Úgy hinni, ahogy az Isten igében le lett írva, mert ez az a hit, amelyet Isten megválaszolással megjutalmaz. Ő nem jutalmazza meg bármelyik hitet, hanem azt a bizonyos hitet, ami átadatott a szenteknek egyszer s mindenkorra. Erről olvashatunk a Júdás levelében a 3. versben. Itt arról a hitről van szó, amely egyszer s mindenkorra átadatott a szenteknek. És ezért a hitért ki kell állnunk, síkra kell szállnunk, harcolnunk kell érte, ragaszkodnunk kell hozzá, és akkor beteljesedik minden lehetséges annak, aki hisz. Ha az embernek még van kiindulási pontja a reménységre nézve, akkor a hit el sem kezdődik még. Csak akkor, amikor a reménnyel kapcsolatos emberi kiinduló pont eltűnik teljesen, amikor az orvos megrázza a fejét, és azt mondja, itt most vége a művészetünknek. Amikor az embereknek nem marad több hátra, mint egy szalmaszál, amibe kapaszkodhatna, amibe reményét vethetné, hanem egy olyan reményből, amelynek még van valahol egy kiinduló pontja, átkerülhetne, hogy át lehetne szállíthatva a hit birodalmába, abba a birodalomba, amely fizikailag egyáltalán nem lát semmit, egyáltalán nincs reménye. És akkor valóra válik az, amit Ábrahámról olvashatunk a Róma 4-ben. Ott, ahol már nem maradt semmi, amiben reménykedhetett volna. Ez a mondat néha nagyon könnyen figyelmen kívül van hagyva. Ott, ahol már nem maradt semmi remény fizikailag. Ábrám hitben ragaszkodott az ígérethez, hogy sok nemzet atya legyen. Mi volt ez? Nem egy olyan reménység, amely valahogyan még mindig ígérhetne valamit az ember szívében, hogy a dolgok mégis jó irányba haladnak vagy fejlődnek, hanem ez a reménység el lett véve tőle egészen, hogy kizárólagosan, teljes egészében a hit birodalmába átkerüljön, mégpedig a külső körülmények által kényszerítve. Ha Isten akkor teljesítette volna az Ábrahámnak adott ígéretét, amikor emberileg nézve még volt rá valahogy reménység, akkor az ígéret beteljesedése ugyan megtörtént volna, de a hit csodájának, vagy az ígéret beteljesedésének a kihatása, ennek nem lett volna ekkora súlya. És néha mi is azt gondoljuk, hogy Isten késlekedik, késleltetve teszi, amit tesz. Gyorsabban kellene cselekednie, és tudjátok, hogy ennél fogva mi lenne az eredmény. Egy saját, maga alkotta Ismael, aki a saját akarata szerint jött létre, és nem több. De ha képesek vagyunk várni, amíg egy lehetetlen helyzetbe kerülünk, ahol még az utolsó reménysugár is elillan, és a szalmaszálat, amit meg akartál ragadni, amiben még meg akartál kapaszkodni, azt lehúztad magaddal együtt, nem ő húzott fel téged. A magunk adta reménységünkkel nem léphetünk be a hit birodalmába. Ha még mindig van egy kis reménységed, és azt gondolod magadban, nos, rendben, majd megpróbálom ezt, meglátom, hogy megy, akkor bátran mondhatod magadnak, hogy még nem léptél rá a hit útjára. A hit útja egy olyan út, amely túlmutat minden emberi reménységen. Egyszerűen a hitnek az útja, maga a szó is kifejezésre juttatja ezt, és ezt látjuk a Mária esetében is. Ő azt mondta, hogyan legyen ez lehetséges egyáltalán, hogyan valósulhasson ez meg, hiszen nem tudok, nem ismerek férfit, semmilyen férfiról. És az angyal így szól, a Szent Szellem száll te rád, és a magasságos ereje beárnyékol téged. Ez volt a válasz, nem egy jó szándékú tanács, tedd így, vagy tedd úgy, másképp, hanem egy Isten által adott kijelentés, egy Isten által adott ígéret maga után vonja Isten cselekvését az ígéret szerint a kijelölt órában. És akkor bekövetkezik a megállapítás. Ó, üdvös állapotban vagy te, hogy hittél. Mi volt ez? A hit, hogy a lehetetlen lehetségessé válik. Egy a hitből fakadó gyógyulásnál azt mondják az emberek, gondolom, amikor a tetőt lefették, és azt a bénát az Úr Jézus lábaihoz leengedték, és ott megkapta az ő gyógyulását és az ő bűnbocsánatát, az emberek azt mondták egymásnak, hihetetlen dolgot láttunk ma. És mi volt ez pontosan? A lehetőségek birodalmán kívül. Mert a lehetőségek birodalma az emberi, és a lehetetlenség birodalma az pedig isteni. És ott, ahol mi a mi hatáskörünkből, a mi képességeinkből, a mi reménységünkből ki vagyunk szakítva, és néha erőszakkal történik, ott kezdődik el a hit területe, és a hit maga után vonja Isten munkáját, és Isten munkája által az ő ígéreteinek a beteljesedését. Következetesen tehát ebben az utolsó időben vissza kell térnünk ahhoz a hithez, amelyben a gyülekezet a kezdetekben volt. És mi mindannyian ismerjük a Branham testvér prédikációját, Branham testvér éppen itt Zürichben tartotta, megtartotta azt Karlsruheban is, és néhány helyen az Egyesült Államokban is prédikált róla. A Joel próféta könyvéből tartott prédikációja, ahol írva van, hogy én visszatérítem, visszaszolgáltatom, mondja az Úr. Ti mindannyian ismeritek ezt az ígét, valószínűleg a Joel második fejezetének az utolsó része. Mi valamennyien éveken át hallottuk az ez időre szóló íge üzenetet. Most pedig fel kell ismernünk a saját helyzetünk lehetetlenségét, és a saját tehetetlenségünket, képtelenségünket is, hogy az embereket az Úrhoz vezessük, a saját tehetetlenségünket, hogy meggyógyítsuk az embereket, megmentsük az embereket, voltaképpen, hogy egyáltalán megváltoztassunk egy helyzetet is, hogy elismerjük teljes tehetetlenségünket, és csődöt mondunk, és azt mondjuk, Uram, ezek a reményeink, amivel mi rendelkeztünk, és most kezet a szívemre, ti testvérek és testvérnők, akik nem csak 2-3 éve, hanem 20-30 és még több éve követitek az Urat. Teljes őszinteséggel, kezet a szívre, avagy nem támadtak-e újra és újra új remények Isten népe körében? Vajon nem akartunk-e mindig is életben tartani valamit, bármilyen reménységekkel, bármilyenek is voltak azok? De ezzel nem lehet életben tartani egy gyülekezet életképességét. Az élet az ígéből származik, a hit pedig az ígehirdetésből jön. És ez az, ahol a horgonyunk le lett rögzítve. Pillanatnyilag újra egy másik dolog megy keresztül az országokon, a legfrissebb hírek szerint, hogy az oroszok augusztusban be fognak vonulni. Az emberek pedig egymást ijesztgetik, és azt mondják, hogy ez egy profécia volt az Úrtól. Én nem tudom, és nem is akarom megítélni. Isten nem állított engem erre a szolgálatra. De amikor egy másik országból egyenesen a négy falaink közzé jutnak a dolgok, és az átmegy a teljes evangélium körein is, akkor feltesszük magunknak a kérdést, mi legyen ezáltal elérve. Hogy pánik hangulatot keltsen, mi legyen a teendő? Isten akarata teljesülni fog, és teljesülnie kell. Mindaz, ami Isten tervében el lett rendelve, nem fogjuk tudni megállítani, sem feltartóztatni, és nem félelmítjük meg az embereket semmilyen földi ellenségtől. Az orosz nem a mi ellenségünk. Nekem sok barátaim vannak Oroszországban, ők a mi barátaink. A politika az, ami ellenségessé teszi az embereket, és a sátán az, e világ uralkodója, aki mindent összevisszaságba hoz. Nekünk, Isten népének, nincs szükségünk pillanatnyi fecskendőkre, hogy valahogy talpra állhassunk, nekünk isteni válaszra van szükségünk. Mi ki kell legyünk véve a reménység természetes birodalmából a szellemben. és hitáltal fel kell emelkednünk az Istennel lehetővé tett hit lehetetlen birodalmába vagy területére, ahol Isten ígéretei beteljesednek. Ha csak reményed van az üdvösségedre, akkor a remény esetleg a talán szóval függ össze te nálad. Aztán imádkozol, és esetleg azt mondok, talán az Úr megment engem is. De ha az íge hirdetésén keresztül a te szemeid elé lett állítva Jézus Krisztus, mint megfeszítetett, és a Szent Szellem szól hozzád, érint téged, akkor ez már nem az intellektuális megfontolásod kérdési területe, hanem a szívedben a Szellem által meghozott, kimunkált döntés. És akkor nem tehetsz másként, mint hitet tanúsítani, és azt mondani, Uram, elfogadlak téged személyes megváltómnak. Mert én hiszek te benned, a megfeszítettedben, abban, aki ott, aki megfizetett és megváltott, eltörölte a bűnt és a vétket, értem ott a Golgota hegyén. Ha valaki hitbeli gyógyulást akar kapni Istentől, a reménységet messziről sem elég. A saját bátorításod sem elég ahhoz, hogy meggyőzd magad, igen, talán mégiscsak jobb lesz a helyzetem. A remény a talánhoz kapcsolódik, de a hitben, az Istenben és az ő ígéjében való bizonyosság lehorgonyozódik a szívedben, és a Szent Szellem megpecsételi azt. És akkor láthatod a saját szemeiddel. És ez az, amit ma hangsúlyozni szeretnék, hogy Ábrahám nem azt mondta, nos, meg most nem nézem, nem veszem tekintetbe a testemet, amely teljesen elszáradt, és majdnem egy 100 éves ember lettem. A Szentírás szerint érzékelte az ő testének elsorvadását. De ennél fogva nem állt meg. Észrevette és felismerte a testi állapotát, és akkor feltekintett Istenre hittel, nem hagyta, hogy a saját állapota és a hitetlenség megtévessze vagy megőrjítse, hanem regisztrálta magát, és azt mondta, igenis, így van, a testem tehát az minden további nélkül meghalt. De hiszen ez még nem volt a vég, hanem csak egy olyan vég, amely egy új és dicsőséges kezdethez vezetett. A vég önmagával, a vég a saját erejével, a fizikai képességeivel, mindenféle reményének a vége, amit sok éveken keresztül táplálhatott volna, és a hit beállított ott, ahol földi értelemben véve fizikailag érzékelte ugyan a dolgot, amit már nem tudott irányítani, vagy nem volt az ő uralma alatt. Testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, Isten igének a hirdetése arra lett adva, vagy meghatározva, hogy felébressze bennünk az élő reménységet. Nem egy emberi jellegű reménységet, hanem az Isten jellegű reménységet a Szentírás szava szerint, Isten ígéje szerint, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Ma azonban különbséget szeretnék tenni a földi, a fizikai reménység és a Szellem által kieszközölt hit között. Az a reménység, amely Istentől származik, átvezet az élő hithez. Ha egy olyan reménység, amelyet az ember önmagától is meg tud szerezni, akkor a hit nem fog tudni elkezdődni vagy létrejönni. De ott, ahol megengedjük Istennek, hogy kinyilatkoztassa magát, de a lényeg pontosan a közvetlen végpontunknál van. ha még mindig van 1% reménységed, hogy valahogy mégis el tudod intézni a dolgodat, akkor ez az 1% lesz az, ami a te hited útjában áll. Majd csak ott és akkor, ahol kényszerült vagy arra, hogy felkiálts, és amikor te, ahol magunkon nem tudunk segíteni semmit, ott segítségért kiáltunk, és ő a bajban jól kipróbált segítség. És ezt mondja nekünk Isten igéje. És amikor Jónás prófétát olvassuk, átolvassuk, már a második fejezetben sok mindent észreveszünk. Ő lesüllyedt a föld mélységeibe, és megérkezett a hegyek lábaihoz. És aztán ott van a dicsőséges szava az ígének, hogy még egyszer feltekintett Istenre és az ő szent templomára, miközben hozzáintézte az ő imádságát. Egy ember, akit a fedélzetről egyszerűen ledobnak, aki láthatóan a tenger hullámaiban elsüllyedt, azzal külsőleg vége van mindennek. Azzal minden tekintetben nincs többé mit kezdeni. De éppen ez a bizonyos Jónás volt az. Neki egy elképesztően nagy hite volt. Ő tisztában volt azzal, hogyha Isten megbízott engem azzal, hogy elvigyem Isten ígéjét Ninive városában, és ítéletet hirdessek ott, még a saját döntésem ellenére is, és a saját magam választott útja ellenére is, Isten majd vezetni fog engem, meg fog találni, és el fog engem vinni oda, ahova ő akarja, hogy menjek. Persze, természetesen mondhatjuk sajnálkozva, szegény Jónás. Én ma azt mondom, szegény Frank testvér, nem szegény Jónás. Jónás már megkapta volt a leckéjét. Isten kivezette és megmentette őt. Én talán még mindig a közepén vagyok. És azt gondoltam, miközben idefelé vezettem, Isten néhány emberére kellett ennél fogva gondolnom. Az egyiküknek levágták a fürtjeit annak ellenére, hogy az Úr felszentelt embere volt, és ez nem volt még elég, neki még a szemeit is kiszúrták. És akkor valami az én szívemben azt mondta, hogy annak ellenére, hogy a fürtjeidet levágták, a te szemeidet soha nem fogják tudni kiszúrni. Az Isten által adott prófétai betekintés, a rálátás, az ő szent szavának a kinyilatkoztatása, és ez a rálátás a szellemi dolgokban való világosság, világos bepillantással ebben az időben, ezzel megmaradunk Isten kegyelméből, és a gyülekezet tökéletességre lesz juttatva. Nem tudom, hogy ismeritek-e Isten hangtalan beszédét a ti szívetekben. Istennek számos gyermekei vannak, akiknek nincs meg benne ez a bennük ez a bensőséges közösségük Istennel. És ma itt ül Barili testvérünk, Luzánból. És amikor arra az összejövetelre gondolok, amelyet évekkel ezelőtt ott tartottam vele, Isten ereje még ma is átjár engem. De az összejövetel után főleg örmény testvérek voltak, akik ott letelepedtek, ők voltak azok, akik feltették nekem a kérdést, Frank testvér, mi a helyzet a hét mennydörgéssel? És ez volt az első alkalom az életemben, hogy nem tudtam közvetlenül vagy kerülő úton válaszolni egy feltett kérdésre. Én csak annyit tudtam mondani, testvérek, sajnálom, én egyszerűen nem tudom. Aztán elmentünk lefeküdni, aludni. Én csak kis szobában aludtam, a tűzhely ugyanott volt, de olyan hideg volt, mint a szoba maga, mert nem volt fűtés. És másnap reggel, Isten a tanúm, egy hang által lettem felébresztve, amely éppen felettem megszólalt, kelj fel, és olvasd el a 2 Timós 4-et, egyelőre egy kicsit haboztam, mert hideg volt a szobában egyszerűen, és másodszorra még erősebben, és egy ugrással felugrattam az ágyból, kezembe volt a Bibliám, és olvastam a 2 Timóteus 4-et. És miközben olvastam, esküvel megerősítem, megeskedlek téged Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki egy szép napon megítéli a holtakat és az élőket, hirdest az ígét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mindannyian ismeritek az íge szakaszt, és én egy kicsit tovább olvasom, és egyszer csak az van bennem, tér vissza az olvas, és olvas megint előről. És amikor ehhez a szakaszhoz értem, hirdest az ígét, letettem a kezemből a Bibliámat, felemeltem a kezem, és azt mondtam, Uram, köszönöm neked a választ a 7 mennydörgés felől. Persze most azt fogjátok mondani, pillanat Frank testvér, aki a 2 Timóteus 4-et olvassa, az nem kaphat választ a mennydörgésről ugyan. Csak lassan, olyan gyorsan mégsem megy. Hirtelen valami olyasmi szállt rám, mint a profécia szelleme. Kimondtam az ajkamon érkező szavakat. Csak azt lehet hirdetni, amit Isten ígéjeként le lett írva a Bibliában. Ami nem lett leírva a Bibliában, mint Isten ígéje, azt nem is lehet hirdetni. És amikor arra dicsőséges nyelveken való éneklésre és annak tolmácsolására gondolok, ott újra kifejezésre van juttatva még egyszer. Amit a szemek soha nem láttak, amik a fülek soha nem hallottak, azt váltja valóra Isten velünk, mert meghallgattuk az ő ígéjét. Nem azt mondja, hogy Isten valóra váltja, hogy prédikáljunk, a prédikálást illetően erre való az íge szava. Hirdest az ígét, legyen akár alkalmas rá az idő, akár alkalmatlan. Isten munkálkodni fog azokban, akik elfogadták és befogadták az íge üzenetet úgy, mint ami Istentől jött, akik nem csak az elméjükkel igen lették, hanem teljes szívükből befogadták azt. Ezen emberek között Isten nyilvánvalóvá fogja tenni Jézus Krisztus teljes feltámadási erejét, és akkor nyilvánvalóvá válnak Isten fiai és leányai is. Akkor az is nyilvánosságra fog kerülni, amiről most még eszmecserét folytatunk. De az eszmecsere nem lehet az isteni válasz. Isten ígéretei az ő cselekvését vonják maguk után. Ezt éppen olvastuk. És a példabeszédek könyvében pedig azt olvassuk, hogy mindennek megvan a maga ideje, tényleg mindennek. És az Urat semmiképpen sem tudjuk sem siettetni, sem elébe vágni. Néhányan szeretnék ezt is megtenni. Mármint a Prédikátor 9. fejezetében ez áll az első verstől. A Prédikátor 9. fejezetében az első versben. Igen, mindezekre a dolgokra irányítottam a figyelmemet, és igyekeztem mindezt világossá tenni magam előtt, mégpedig azt, hogy az igazak és a bölcsek minden tevékenységeikkel együtt, amit tesznek, Isten kezében vannak. Az ember nem tudja, hogy szeretettel vagy gyűlölettel fog-e találkozni minden fátyolos előtte a jövőre nézve. Egy és ugyanaz sors ér mindenkit különbség nélkül. Ugyanaz az osztályrész vár mindenkire. Az igazakra épp úgy, mint az istentelenekre. A tisztákra épp úgy, mint a tisztátalanokra. Az áldozóra épp úgy, mint arra, aki nem áldoz. A derék embernek is épp van a sorsa, mint a bűnösnek. És annak, aki szitkozódik épp úgy, mint annak, aki írtózik a szitkozódástól. Egy tiszta, látszólagos, külsőleges megfigyelés. És néha azt mondják, hogy a hívő épp úgy megbecikszik, mint a hitetlen. A hívőnek balesete van, a hitetlennek pedig szintúgy balesete van. Ugyanazok a dolgok, amelyek az életben megtörténnek, megtörténnek az egyikkel, ugyanúgy, mint a másikkal. És itt feltevődik a kérdés, hogy voltaképpen miért ilyen Isten szabályzata vagy kritériuma. De tudjátok, nem is kell feltennünk egyáltalán egyáltalán a kérdéseket, inkább Istentől akarunk választ kapni. És a válasz is itt van ugyanebben a fejezetben, a 11. versben. Ismét megfigyelést tartottam a nap alatt, és láttam, hogy a versenyben a győzelmet nem a leggyorsabb kapja, és a háborúban sem a legbátrabbé a diadal, nem a bölcs kapja a kenyeret, sem az értelmes a gazdagságot, és nem a belátó, a megfontolt részesül az előnyben, a pártfogásban, hanem mindezek a dolgok az időtől és a körülményektől függenek. Kérlek, vegyétek és szívleljétek meg az ígének ezt a szavát. Itt egy versenyhelyzet van szemeink elé állítva. Pál apostol is beszél erről a korintusiakhoz írt levélben, és azt mondja, aki elindul a versenyfutáson, az teljes erővel menjen be. Dobjon le magáról minden akadályozó balasztot, mindent, ami akadályozhatja. De nagyon jól tudjátok, hogy fizikai világban ez így van, és talán a szellemiben is. Az egyik gyorsan tud futni, a másik éppen nem olyan gyorsan. Vajon hol maradna az Isten igazságossága, ha megengedné, hogy a gyors elérje a célt, és a lassúnak csak a bámulás maradna hátra, hogy mi is lett belőle? És akkor jön az isteni válasz, hanem ezek mind az időtől és a körülményektől függőek, és az Isten ideje elérkezett számomra és számotokra is, és az isteni körülmény az, hogy ő ebben az időben hozzánk intézte az ő szavát, foglalkozott velünk, és akkor már nincs az, aki gyorsan oda akar érni a célhoz, és a másik, akit messze-messze lemaradva látsz magad mögött. És a sajátszerű az, hogy a 30 év óta, amióta hívő vagyok, még nem találkoztam olyan hívővel, aki már látott volna egy másikat maga előtt szaladni. Inkább mindenki maga mögött látja a másikat, lemaradottan az Úr útján. Ezen mindenképpen változtatva kell legyen. Ahogyan itt elhangzott, nem a küzdelmünkön múlik, és Pál apostol is ugyanígy fogalmazta meg. Nem a mi futásunkon vagy hajszolásunkon múlik, hanem Isten könyörületességén, amire nézve az írásnak igaza van, akit irgalmasságomban részesítek, annak irgalmas vagyok, és akinek megkegyelmezek, annak megkegyelmezek. Szóval egy futás igen, egy erőfeszítéssel, egy versengéssel, hogy elérjük a célt. De soha nem azzal a gondolattal, hogy ó, a testvérek, talán ők mégsem fogják elérni a célt, mert én ugyebár mindannyiukat megelőztem, ki tudja mennyivel. Azt merem állítani, hogyha én vagy ti ilyen hozzáállással a szívünkben vagyunk, akkor még nem is vagyunk valóban a versenyfutásban. Megértettétek ezt? El kell jutnunk egyszer arra pontra, amikor minden saját dicsőségünk és minden, ami a mi dicsőségünkre szolgálhatna, elsöpörve legyen, és beteljesedjen az is rajtunk, ami meg van írva. Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, és azzal, hogy ő kegyelmes hozzá. Nézzétek, mi van itt megírva. Nem az értelmesnek, és nem a fürgének, nem a gyorsnak, nem a bátornak adatik győzelem a háborúban, nem a bölcsnek a kenyér, nem az okosnak a gazdagság, nem a belátónak a kegyelem, hanem mindezek a dolgok az időtől és a körülményektől függőek. Ki gondoskodik a körülményekről? Ki határozza meg mindennek az idejét? Avagy te voltál-e az, avagy én voltam-e az? Mi mindannyian az időtől és a körülményektől vagyunk függőek. Lehet, hogy ezt most pillanatnyilag nem értjük meg, de ez az Isten szava. Egyikük sem mondhatná, hogy bátor voltam, csak azért győztem. honnan származik a győzelem? A győzelem nem tőled származik, és tőlem sem. Ezzel közösen meg vagyunk ajándékozva Istentől, pontosan úgy, mint a megváltás, és minden, ami ezzel jár. Aztán a 12. versben folytatódik. Az ember még a neki rendelt időt sem tudja, vagy nem ismeri. Nem. Mint a halak, amelyek a veszedelem hálójába megakadnak, vagy foglyul esnek, és mint a madarak, amelyek csaptába esnek, ugyanúgy esnek csaptába az emberek fiai is a veszedelem idején, amikor az hirtelen és váratlanul reájuk tör. Így tehát akaratlanul is, tervezés nélkül az ember hirtelen annyira belegabajodhat a körülményekbe, hogy az ő saját körülményének, a hatalmának, annak áldozatává vált. És amikor rájön, felfogja, hogy a saját körülményének a fogjává lett, és képtelen kiszabadítani vagy segíteni magán, nincs és nem marad más választása, mint hogy Istent hívja segítségül, aki a mennyben van, de a földön kinyilatkoztatja magát, hogy segítsen rajta az ő kegyelme révén. Néha végigolvassunk a Szentírás ilyen szakaszain, és azt kérdezzük, és azon tűnődünk, hogy miért így, és miért úgy. Nemrégiben egy számomra addig ismeretlen ember ezt mondta nekem. Azt mondja, nem is tudom, hogy Frank testvérrel vagy Frank úrral szólított meg. Azt mondta, soha ne kérdezd meg, hogy miért. Inkább csak azt mondd a szíved mélyén, mire szolgáljon ez az eset nekem, ó Uram. Nekem nem ez a végtelen, minden mértéket és célt meghaladó tudományos kutatás, amire amúgy sincs válasz, hanem mire szolgáljon ez a helyzet nekem, Uram. És akkor egy szempillantás alatt találsz egy halomolyan dolgot, amit már észrevettél, és azt mondod, igen, Uram, erre rá kellett helyezned a kezed, erre rá kellett fektetned az ujjat, tessék, itt a dolog, itt a saját útam, az önakaratoskodásom, itt a magam útját jártam, és ott is, ez nem volt helyes te előtted, és az sem volt helyes, és hirtelen így kiáltunk az Úrhoz, és akkor abba a helyzetbe kerülünk, mint Jónás is volt. Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem, és megszabadított engem minden szorongásaimból. Tudatában vagytok-e annak, hogy még Isten gyermekei is kerülhetnek olyan helyzetekbe, amikor félnek, amikor szoronganak, amikor a hullámok, a körülmények borítják el őket, amelyekről itt olvastunk, ezek mind az időtől és a körülményektől függőek. És akkor látjuk Istenünk dicsőséges és csodálatos beavatkozását. Ezután már nem az ember az, aki segített önmagán, hanem ekkor az Úr az, és akkor beteljesedik az, ami meg van írva, talán a 2 Korintus 5 vagy 4-ben, az üdvösség napján megsegített engem, vagy bennünket. Ez az üdvösség napja, és ma azt merem mondani, amennyiben a körülmények fogjává lettél, annak rabjává, annyira, hogy nem tudsz segíteni önmagadon, akkor hadd vegyük igénybe ma együtt Istenünkben bízva az ő segítségét, az ő felajánlott segítségét. Mit is akar ennél többet, mint ezt? Amíg még önmagunkon tudunk segíteni valahogy, addig még nincs rá szükségünk sem. De abban a pillanatban, amikor már nem tudunk segíteni önmagunkon, őhozzá kell kiáltanunk, akár akarunk, akár nem. És akkor meghallja a kiáltásunkat, és segíteni fog. Milyen a te állapotod? Milyen az én állapotom? Hogyan néz ki a te életedben? Hogyan néz ki az én életemben? Hogyan néz ki ez a gyülekezet életében? avagy nem vagyunk-e mindannyian Istenünk gondviselésétől és vezetésétől függőek a megadott helyzetben? Én már többször is mondtam, hogy ha valahogyan előidőzhetném a gyülekezet beteljesedését, annak tökéletességre jutását, ó, azt nagyon szívesen megtenném. De én nem vagyok képes rá, nem tehetem meg, és senki más sem teheti meg. Csak egy valaki az, aki azt akarja, hogy tudomásul vegyük, hogy minden olyan dolog, amely a kegyesség, a vallásos meggyőződés látszatát kelti, képmutatóan szenteskedés és az emberektől származik. És milyen szépen fogalmazza meg Branham testvér, amikor a pünkösd napjáról beszél. Azt mondja, ott nem lépett fel egy lelkész, és nem állt a szószékre, hogy prédikáljon a Szent Szellem kiáradásáról, hanem egy morajlás jött le a mennyből, és Isten tüze leszállott, hogy a hívők megteljenek Szent Szellemmel, és megteltek Szent Szellemmel, és más nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Szellem adta nekik a szavakat kimondani. Egy Péter soha nem mondhatta volna önmagáról, nézzétek, csak azért, mert én itt voltam, ugye, minden olyan szépen, szép kimenetelű lett. Nem azért, mert egy Péter vagy egy Pál valakik lettek volna, hanem azért, mert az Úr a kijelölt időben beteljesítette az ő szavát és az ő ígéretét. Ő benne megtörténtek és megtörténnek mindezek a dolgok, és mindvégig Istenünk cselekedetein fognak múlni. Attól lesznek függően. Bármely testvér, aki azt gondolja, hogy a saját kezébe veheti az Isten ügyét, kérem, ne haragudjatok rám, de Isten nem fogja az ő ügyét emberi kézbe átengedni. Hadd legyen az ő ügye őre bízva, mi pedig az ő keze munkája vagyunk. Mi pedig őtől lefüggünk. Őtől le vagyunk függőek, amennyiben ő, és ha meg van neki engedve, hogy edényeket formáljon belőlünk, akkor mégsem az edény az, hanem ő az, aki megalkotta az edényt, és az ő dicsőségére használhatja. Tehát nem te vagy, nem én vagyok, nem mi vagyunk, hanem az Úr az, aki elkezdte az ő gyülekezetét építeni, és ő az, aki be is fogja teljezni, fejezni, tökéletességre fogja juttatni az ő visszajövetelének napjára. És ez az Úrnak, és az Úrnak ezt a visszajövetelét megelőzi Isten ígéjének prófétai kinyilatkoztatása, mindazon írások beteljesedése, amelyek a mi időnkre vonatkoznak. És én egészen őszinte vagyok. Sok olyan szakember van, egyeseknek ezen a téren van a kedvenc foglalatosságuk, másoknak pedig más téren. Viszont létezett már egy prófétai ígeüzenet, egy Isten által küldött ember, egy közvetlen isteni megbízatással. Éppen úgy, ahogy Keresztelő János is megbízást kapott Jézus Krisztus első eljövetelekor. És mi nem szégyelljük azt mondani, hogy az Úr rendkívüli módon felhasználta ezt a szeretett Branham testvérünket, aki már néhány éve az Úrnál van. És kérlek benneteket, mielőtt elfelejteném, olvassátok azokat a prédikációkat, amelyeket a pecsétek felnyitása után közhírré lettek, és közhírré vannak téve. Olvassátok el újra, merüljetek el bennük, mert ezekből fog fakadni az a hit, amely elvezet minket a végső szakaszba, amelybe be kell jutnunk, hogy részt vehessünk az elragadtatásban. Valahogy meg kellett legyen adva az irány, és az nem volt lehetséges, hogy egy ember adja meg ezt az irányt, ami a szellemi fejlődéshez szükséges. Ezt Isten kellett megadja. És amint tudjátok, Isten kezdettől fogva embereket használt fel, akiket elküldhetett, akiket megbízhatott, akiken keresztül aztán személyesen is kifejezésre tudta juttatni magát, és olyan sokszor megfogalmaztam, hogy Istenről ugyan sokan beszéltek, de nagyon kevesen voltak azok, akiken keresztül Isten beszélni is tudott. Az íge hirdetők legnagyobb része Istenről beszélnek ugyan Jézus Krisztusról is, és az ígéről is beszélnek. Mégis csak kevesen vannak azok, akiken keresztül Isten szólhat, akik által közhírét teheti az ő ígéjét. És azt hisszük, hogy Branham testvér egy igazán Istentől küldött proféta volt. Ez talán kissé furcsán hangzik avatatlan füleknek, sőt, talán még szektaságnak is tűnhet. De mit zavar ez engem? És remélem, hogy az összes kiválasztottakat sem zavarja egyáltalán. Isten volt az, és ezzel a dolog számunkra el van intézve. Aki adta az elhivatást, aki adta a küldetést, ő volt az, aki szólt, és ez esetben már nem egy emberrel van dolgunk, hanem a mi Istenünkkel, aki ebben az időben kibocsájtotta hozzánk az ő szavát. És egészen a legvégén, meglátjátok majd, hogy nem voltunk valami bolondok, nem voltunk ostobák sem, hanem azok közzé tartoztunk, akikről Dániel is beszél, hogy egyesek olvasni fognak az utolsó időben, és megértésre fognak jutni, és hogy megtisztulnak, meg lesznek tisztítva, meg lesznek finomítva, és fel lesznek készítve. Készek vagyunk követni az Urat, mint egy kis sokaság a legrosszabb megvetés alatt, amíg a hitből a látásig eljutunk. És ennek az útnak a végén, amikor megnyílnak a gyöngykapuk, hálát fogunk tudni adni Istennek, hogy hagytuk önmagunkat kiemeltetni a tömegből, és beilleszkedtünk az Úr testébe. Annak ellenére, hogy ez az ő testének a szervezete még nem teljesen működőképes, a tagok már létezően megvannak. Aki elhívott és kiválasztott minket, az az Úr, hogy meglássuk minden dolgok végét. Ha az, amivel az Úr megajándékozott bennünket az elmúlt végén, olyan nagy terület számotokra, és úgy átjárt a szíveteket, mint ahogyan engem is, akkor mindannyian újból megerősödhetünk a hitben. Amit a szemek soha nem láttak, amit a fülek soha nem hallottak, Isten létrehozza, hogy megtörténjen velünk, mert tudomásul vettük az ő szavát. Halleluja! Ezzel szemben a szívemben egy amen van. Én nem tehetek másképp. Itt nem csak arról van szó, hogy mit fog látni a szemünk a túlvilágon. Erre nézve már megadatott az ígéret Isten ígéjében. Erre nézve nincs szükségünk proféciára, vagy profétai kinyilatkoztatásra, vagy nyelveken szóló ének értelmezésére. Ez már benne áll a Bibliában, és ami a Bibliában áll, azt nem kell újra elmondani. El lehet olvasni, lehet prédikálni róla, és megszívlelhetjük. Ez itt egy kinyilatkoztatása a mi Urunknak. Isten létrehozza rajtunk, mert hallottuk az ő szavát. Hallottad-e te már, elfogadtad-e hittel, és hatásos lett-e te benned, ahogyan a zsidókhoz írt levél 4.12-ben megvan írva, Isten ígéje élesebb minden kétélű kartnál, úgyhogy áthatol, amíg szétválasztja a lelket és a szellemet, a csontot és a vellőt. Eljön az idő, amelyben az íge, amelyet hallottunk, és amely vetőmagként el lett ültetve a szívünkbe, ki fog bontakozni, és be fog érni. És olyanok leszünk, mint azok, akik álmodnak, de felébrednek, és látják, hogy Isten dicsőséges dolgokat művel az öveik között. És kik az övei? Az én juhaim hallják az én hangomat. Mi az ő hangja? Az ő ígéje. Az ő ez időre szóló, kinyilatkoztatott ígéje. Amennyiben valaki ezt észszerűen, emberi értelemmel akarja ezt megérteni, és ezzel befejezem, akkor azt lehetne mondani, hogy minden egyházban, minden szabad egyházban, minden gyülekezetben és közösségekben felnyitják ugyan a Bibliát, és felolvasnak belőle íge verseket, ez azonban még messziről sem jelenti azt, hogy aki kinyitja a Bibliát, és úgy gondolja, hogy ezzel teljesítette a kötelességet. Sokkal többről van szó. Ez az íge, amely a Szent Szellem ihletése által lett leírva és kinyilatkoztatva, meg kell, hogy elevenedjen benned. Ne csak itt legyen megírva, hanem a te és az én szívem tábláira is. És reménységből a hitbe valóságá kell válnia. De ez az az ugrásszerű változás, ahol fizikailag látva és emberi értelemben szólva már nincs tovább, tanástalanok lettünk. És azt kell mondanunk, Uram, eddig eljutottam, most már nem tudok tovább. Vedd át te az egész ügyemet, és meg fogjátok látni, hogy ő szívesen megteszi ezt, és hogy az ő kezébe veszi az ő ügyét, és kinyilatkoztatja magát a te életedben és az én életemben. Nem a te futásodon, és nem az én futásomon múlik, hanem az adott időponttól, a körülményektől függhetnek bizonyos dolgok fejleményei. És ma fogadjuk el hittel, hogy a leigázást, a szellemi fogságot, amely megkötöz és megbénít bennünket, Isten segítségével megválunk tőlük, és helyet adunk az áttörésnek, mert ő az, aki teljesen szabaddá tesz. Ő kivezet bizonyos körülményekből. Ő megmutatja nekünk, hogy milyen útat választott nekünk, neked és nekem, hogy azon járjunk. Ott, ahol most sivatag van, ott paradicsom keletkezzen. Ahol pusztaság volt, kietlenség, ott legyen az Isten kertje. És tudjátok, hadd mondjam ezt el még. Amikor Isten mindent megteremtett, akkor később a második fejezetben ezt mondja, és ez áll, és telepített egy kertet az Édenben. Ez a kert nem volt ott rögtön az eredeti teremtéskor. Ő volt az, aki beültetett mindent, ami úgymond szétszórva volt az egész teremtésben, egy bizonyos pontba, egy kis területre koncentráltan beültette, és oda helyezte azután az embert bele. Ja. Isten elkészítette számodra és számomra is a paradicsomot. Bizony, mondom neked, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Minden elő lett készítve számomra és számodra. Fogadd el, mint Isten kegyelmi ajándékát, és higgy ma Jézus Krisztusban a te személyes megváltódban. Teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy ő szenvedett érted, vezekelt érted, érted ment a keresztre, és átvette a te helyedet, hogy megváltson téged és engem is. És akkor elénekelhetjük, megváltott lettem, dicsekedhetek vele, megváltva a gyógyító, az üdvözítő vér által. Bár lenne, hogy a mindenható Isten áldása megpihenne mindannyiunkon az Úr Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, együtt jövünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. A te szent színed elé, a bárány vérének a fedezete alatt. És hisszük, hogy Krisztusban megbocsájtottál nekünk, és megbékéltettél minket önmagaddal. Imádkozunk mindazokért, akik felemelték a kezüket. Uram, imádkozom, hogy a te ígéd hatoljon be minden egyes szívbe, és a te szellemet keltse életre azt bennem. vonz magadhoz mindenkit, Uram, bocsáss meg minden bűnt és minden elkövetett vétket. Fogadj el, és tégy magadévá, Uram. Formálj emberi gyermekekből isteni gyermekeket, időbeli teremtményekből örök teremtményeket, örök alkotásokat, Isten örök teremtményeit, a mindenható fiait és leányait. Megváltom, hálát adok neked, hogy megajándékoztál minket az örök élettel. Imádkozom, hogy koronázz meg mindenkit kegyelemmel és irgalmassággal. Hadd érezzék most, hogy te közel vagy hozzájuk, hogy nem csak szavakról van szó, hanem arról is, hogy a te szellemed által szólsz hozzájuk, és most magadhoz vonzod őket. A te kezedbe ajánljuk őket. Fogadj el őket, Uram, úgy, olyannak, amilyenek, és alakíts át mindannyiunkat a mi szívünkben. És aztán, amikor eljön az idő és az óra, alakíts át a testünket is. Köszönetet mondunk neked, és dicsőítünk téged, magasztaljuk a Golgotán kiontott véred erejét. Köszönjük neked Jézus Krisztusnak, Isten fiának örökké érvényes evangéliumát, amely önmagá is az Isten ereje, és köszönjük neked a Szent Szellemedet, aki meggyőzi az embereket a bűnről, és hozzád vonzza őket. Megváltunk, áldj meg te minket kegyelmednek gazdagságot.